Sziasztok, ez itt a Hekés Lángos 139-es adása. Antenna vagyok, itt van mellettem a stúdióban a Szenga. Szia, Szenga!
Sziasztok!
Most elég bélás lett. Illetve itt van Ninja is. Szia, Ninja!
Hello, sziasztok!
Az igazság, hogy addig poénkodtunk ezzel a kihúgom Bélát, meg nem húgom ki Bélát, meg ment a beef a csatornán, hogy hát most úgy tűnik, hogy a srác az csinál egy saját autórádiós podcastet, és ezért nem fog velünk felvenni. Hát nem tudom, szomorúak vagyunk, de bízom benne, hogy ezt tudjuk kultúráltan, hogy is mondjam, egymás megtűrve és elviselve, nem egymás lábára lépve folytatni. Ja, mindegy. Ez egyszer vicces volt, most már annyira nem lesz az, sajnos, de mindegy, haladjunk a hírekkel. Az első hírünk az a Szengához köthető. Itt van valami áramkimaradásos, dezinformációs szavak. Ragd nekem össze egy mondatba, kérlek.
Igen, egy nagyon izgalmas hírt hoztam, bár ezt szerintem megszoktátok, hogy én hozom a legjobb híreket az adásban. Ez is olyasmi lesz, és hát
ez ilyen beszólások miatt ment egyébként el a Béla szerintem. Hát és egyébként vigyázz, mit mondasz.
Azt nem tudom, tudjátok-e, hogy Szengának a fejhallgatója az M40X, ilyen 40-es adás.
Szóval, a nagy kérdés az az, hogy lehet-e dezinformációval fizikai károkat okozni. És egy nagyon érdekes, rövid és lényegre törő tanulmányt olvastam ezzel kapcsolatban. Szimulációról van szó, szóval nem játszották végig a valóságba, de hát vannak ilyen szimulációs rendszerek, ahol különböző adatokat be lehet tölteni és szimulálni. Milyen meglepő, nem így a neve alapján. És itt arról van szó, hogy a londoni energiahálózatot modellezték rá kutatók, security kutatók, és arra voltak kíváncsiak, hogy anélkül, hogy beszivárognának a rendszerbe, meghekkelnék a szolgáltatót, vagy egyetlen is fizikailag megközelítenék bármelyik létesítményét ennek az energiahálózatnak, vagy szolgáltatóknak, anélkül vajon tudnak-e kiesést, vagy bármilyen károkozást okozni. És ők azt találták ki, az volt a szimulációnak a lényege, hogy kiküldenek SMS üzeneteket, ilyen maszkolt címről, SMS alert lenne a feladó az energiaszolgáltató ügyfeleinek, és az lenne a szöveg, hogy csak ma 8 és 10 óra között féláron van az áram. És hogy enjoy.
Mi van?
Hát, hogy a szolgáltató abban a 2 órás időintervallumban fél áron számolja fel az áramfogyasztásnak a díját. És ugye az volt a szimulációnak a lényeg, itt 2 dolgot vizsgáltak. Az egyik az, hogy a dezinformáció hogyan terjed emberek között, hogyan osszák esetlegesen tovább social médiába vagy máshol. Illetve nyilván itt az volt a cél, és tulajdonképpen ez lett az eredmény is, hogy ez arra ösztökélte az embereket, hogy abban a 2 órában kimaxolják az energiafogyasztásukat, szóval akkor mindent rádugnak a hálózatra, és igyekeznek minél több energiát fogyasztani. Most azért egy London méretű városnál, hogyha sok ember belecsatlakozik ebbe az akcióba, ez azt okozza, hogy túlterhelik az energiaszolgáltatónak a rendszerét, ezáltal kiesést okoznak, meg hát nyilván óriási pénzügyi károkat. És hát ugye ez is rávilágít arra, amit elmondtunk már ezerszer, hogy nyilvánvalóan az ember a leggyengébb láncszem ebben a történetben, és azon túl, hogy ezt vizsgálták, hogy hogyan terjed az információ, illetve hogy nagyjából mekkora extra áramfelvétele lehet számolni, ugye különböző ajánlásokat is tettek, hogy például a kormányzatnak kell, hogy a kormányzat működtessen ilyen vészhelyzeti csatornákat, ahol ugye tud kommunikálni a lakossága. Azért normál esetben ez a fejlettebb államokban már létezik ilyen. Szóval például, hogy egy ilyen SMS hullám elindul, vagy legyen az e-mail hullám a lakosság körébe, akkor ezeket jellemzően 1-2 órával az említett időintervallum előtt küldik ki. Ez ugye azt jelenti, hogy a kormányzatnak is 1 vagy 2 órája van, hogy valamennyire ezt kezelje, meg akadályozza ennek a terjedését, és igazából erről is így részletesebben írnak, hogy akár TV, broadcast vagy más eszközökkel el kell juttatni a lakosság részére azt az információt, hogy ez hamis információ, és hogy ne dőljenek be neki. A szolgáltatóknak meg nyilván műszaki szempontból kell átgondolniuk, hogy vajon egy ilyen kvázi támadási, úgymond hullámot át tudnának-e vészelni. Ugye finoman említették a Stuxnet-nek az esetét is, ami ugye mindig újra előjön. Mindig újra előjön, mert hogy végül is ott is a dezinformáció mint olyan ugye szerepet játszott, hiszen az operátoroknak ugye fals információt közvetítettek a turbinák állapotáról, ezáltal ugye nem látták, hogy azok túl vannak hajtva, majd pedig nagyon le vannak lassítva. Úgyhogy nagyon röviden a konklúzió az az lett, hogy igenis lehet fizikai károkat okozni egyszerű, idézőesen egyszerű dezinformációval. A show notes-ban megtaláljátok majd a linket, nagyon javaslom, hogy olvassátok el egy rövid kis tanulmány, de szerintem annál érdekesebb.
Egyébként dezinformációval akár nagyon rövid távon és nagyon komoly károkat is lehet okozni, akár emberi életet is veszélyeztetve. Például, ha átcímkézel mondjuk egy hálózati adaptert 110 voltról 230 voltra, és egy 230 voltos hálózatba dugja be az illető, akkor abból tűz is lehet, áramütés, vagy elég arra gondolni, hogy mondjuk egy élelmiszeren szándékosan nem tünteted fel az allergének közül azt, ami a célszemélynek a halálos méreg gyakorlatilag, mondjuk a magyarul egy magyarul allergiásnak, és nyugodtan eszik belőle. Tehát a dezinformáció az nagyon komoly dolog tud lenni.
És ugye ezzel kapcsolatban megint előjön az ellátási láncnak ugye a védelme, hogy pontosan mit mondasz, hogy például nagy tételben megcsinálnak egy ilyen átcímkézés egy raktárban például, azzal milyen komoly gondokat lehet okozni. Hát igen, ez is egy több összetevő sztori.
Oké, Ninja, akkor mesélj nekünk addig az OFSEC-es hírről, amíg én elolvasom a sajátjaimat.
Az OFSEC, az Offensive Security cég, akik ugye arról híresek, hogy náluk lehet OSCP, OSCE, meg egyéb hangzatos offenzív certifikációkat szerezni. Érdekes bejelentéseket tett a elmúlt hetekben, vagy napokban. Az első ilyen érdekesség, hogy a Vulnhub, mint site, csatlakozik az OFSEC familiához, ami azt jelenti, hogy az OFSEC fennhatósága alá kerül a Vulnhub. Na most a Vulnhub, ha nem ismerné valaki, akkor Vulnhub az a hely, ahol ilyen tervezetten sérülékeny Linux, leginkább Linux, sőt, talán csak Linux disztribúciós, vagy hát Linuxokból felépített kis virtuális gépeket lehet letölteni, és az a cél, hogy ezeket hát feltörd, és megtaláld bennük az elrejtett flaget, és hogyha ez megvan, akkor így ezzel tanulsz. Ez segít felkészülni például az Offensive Security-nak a vizsgáira. Én például, amikor az OSCP-re tanultam, akkor sok Vulnhub-os gépet megcsináltam.
De ez ilyen összeolvadás, vagy ilyen kooperáció? Vagy tehát beolvadtak, felvásároltak, vagy csatlakoztak, és tehát ugye az OFSEC-nek van saját labor környezete, amit a tanfolyamokhoz ad, és a Vulnhub az meg ilyen, hogy is mondjam, amit én gondolok erről, tehát nem annyira szervezett és egy ilyen labor környezetté alakított, professzionálisan megadott valami, hanem úgy vannak gépek, amit gondolom te is csinálhatsz, és akkor szabadon ilyen lehet játszani, tehát inkább egy játszótér a komolyságát tekintve.
Sőt, ha már azt mondanánk, hogy tehát minden analógiát keresünk, akkor mondjuk nézzük a Hack the Boxot, ami tényleg egy labor környezet, egy professzionális játszótér, ahova ugye a kontribútorok tudnak feladatokat betölteni, és egy csapat rámegy, és versenyt hackkel egymással gyakorlatilag, és megszerzik a flageket. Ezzel szemben ugye a Vulnhub inkább arra emlék, olyan lehet, mintha a játszóteredbe, ami neked van otthon, kivehetnél mások által készített játékokat, és akkor azokat hazavihetnéd, és ott játszhatnál rajtuk, amíg meg nem unod. Na most a Vulnhub pont ilyen, tehát ők a játékokat adják, akik oda feltöltenek gépeket, azok nem biztosítanak labort, tehát ott a labort neked kell megcsinálnod hozzá a saját gépeden, egy virtuális környezetet ki kell alakítanod, legyen az VirtualBox, vagy VMware, ami jól esik, és abban tudod ezeket támadni a saját eszközöddel. Tehát igazából nyilván a Hack the Boxban is saját eszközzel támadsz, de ott a labor adott, és nem tudod letölteni magadnak a gépeket. Viszont itt letöltheted, és utána azt csinálsz fel, amit akarsz, tehát szét is szedheted, megnézheted, míg a Hack the Boxban nem. Na mindegy, elkanyarodtunk.
Nem tudom elengedni. Tehát a Vulnhubba létezhetnek olyan letöltött gépek is, ami nem egy konkrét gép, hogy akkor azt szed szét, hanem egy, nem tudom, egy virtuális környezet, ami egy több gépből álló valami rendszer, vagy ez csak egy fizikai, vagy a fizikait emuláló gép, amit valahogy meg tudsz törni.
Ez mind egy dedikált virtuális gép, ami boot-to-root elven működik, tehát bebootolod a saját virtuális környezetedben, akkor lesz egy IP címen egy gép, amin vannak különböző szolgáltatások, és amiket lehet támadni, és meg kell találni benne a sérülékenységet, felnyomni, kihasználni, és a többi.
Ebben nem tudsz komplexebb támadást emulálni, hogy mit megtalálod, de ezt utána tovább mész, átmész egyik, nem tudom, sérülékeny szolgáltatáshol az átvezet máshol, tehát mondjuk egy AD-t mellé feltételezel, vagy látsz, vagy mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy van egy gép, ahol találsz egy AD jogosultságot, vagy valamit, akkor átmész egy másik.
Nem. Tehát itt minden egy gépen van.
Értem.
Viszont az egy gépen lehet több sérülékenység, amik egymással összefüggenek. Tehát volt olyan például, hogy mit tudom, én most egy emlék, ha visszajön a Redis nevű hát ilyen cache rendszert kellett azt hiszem kihasználni. Ezzel sikerült kódot végrehajtani, és a kód végrehajtás során kellett tudni reverselt létrehozni, vagy reverselni utána még azért is meg kellett csinálni, ugye a privilégium eszkalációt is meg kellett csinálni, és utána tudtad csak meg szerezni a flaget. Tehát vannak komplex feladatok, de vannak egyébként nagyon, és ez Béla, emlegetjük itt a bajtársunkat. Béla mindig úgy volt ezzel, hogy túlságosan kriptikusak a feladatok. Tehát nagyon sok ilyen, tényleg ilyen capture the flag feladat, jellegű feladat van, hogy mondjuk van egy website, és akkor el vannak rejtve benne szó töredékek a mondatokban.
De ahol... itt az volt a gond Bélának, hogy ott olvasnia kellett.
Jó, nyilván. Én ezt így nem akartam mondani, de tehát vannak benne elrejtett szótöredékek, amik úgy érzed, hogy nem odaillik, mondjuk, egy picit megváltozik a szó jelentése, és akkor azokból a töredékekből össze tudsz rakni egy hintet, ami alapján megtalálod azt a szolgáltatást, ami sérülékeny, tehát túlságosan kriptikus ilyen...
Hát akkor nem technikai feladatok voltak feltétlenül, hanem így a logikai.
Igen.
Hát akkor értjük, hogy Béla ezt miért nem.
Ez steganográfiai feladattal mennyit szívott.
Azzal nincs a szívot, amikor így a fekete-fehér volt.
Azt voltál?
Igen, abban Béla segített egyébként.
Ott Béla segített, ugye a színekben erősebb.
Tényleg, vagy csak a színmélységet kellett állítani, vagy már nem tudom, mi volt.
A kontrasztot, ja.
Minden esetre ugye visszatérve az eredeti híre, az lett kommunikálva az Offensive Security-nak a weboldalán, hogy a Vulnhub csatlakozik az OPSEC familiához, és ki is került a Vulnhubnak a oldalára az, hogy supported by OPSEC. Mit jelenthet ez? Nem tudjuk, mert nincs még ez így kifejtve, de azért lehet sejteni, hogy mi várható. Nekem vannak ilyen reményeim. Például, hogy több olyan gép lesz valószínűleg, ami hát az OPSEC laborhoz jobban hasonlít. Illetve a másik hát ilyen reményteli elképzelésem az, hogy lesznek Windowsos gépek. Mert megmondom őszintén, hogy nincsenek Windowsos gépek Vulnhubban, és ez hiányzik. Tehát, hogyha Vulnhubban az ember ütivágja a Linuxos gépeket, és tényleg már a könyökén is az jön ki, hogy hogyan kell Linuxon privilégiumot eszkalálni, és rúttá válni, oké, tök jó, király, oda kerül egy Linuxos gép elé, vagy a Windowsos gép elé, és hát komoly problémába ütközik, mert hát most ezzel mit kezdjek? Tehát itt teljesen más világ. Úgyhogy
ablakok.
Mindenütt ablakok, igen. Tehát ott gyakorlatot kell szerezni abban is. Tehát ezért jó lenne, hogyha lenne benne. Tehát én ennek ezt tökre élvezném. Nem tudom, ti mit gondoltok, mi lehet még ebből? Van valami elképzelésetek?
Hát van, hogy ne. Tehát igazából ugye az OPSEC-nek az egyik pénzbeszerzési forrása az, hogy ez a saját laborjához ad hozzáférést, ami az általatok visszajelzett info alapján nagyon jól kezelt és menedzsel dolog, tehát azért van ott lehetőség. Viszont hát így lehet, hogy kicsit így adnak egy játszótöhet azáltal, hogy van egy belépőszint ingyen elérhetően esetleg, vagy olcsóbban. ami egy idő után meg fizetősen is elérheted ugyanazt. Tehát nem biztos, hogy itt a saját laborjaikat újra fel kell találni, hanem akkor ezt a közösség megoldja.
Eszembe jutott valami. Mi van, ha az OFSEC laborból kikerülő régi, már kevésbé up-to-date sérülékenységeket tartalmazó gépek átkerülnek, ilyen nyugdíjba vonulnak igazából a Vulnhubra?
Én el tudom képzelni, de szerintem olyan szóval túl gondoljátok, hogy valószínűleg tényleg egy ilyen egyszerű, úgymond egyszerű pénzügyi stratégia van mögötte, hogy a Vulnhub az kvázi egy egyszerűbb játszótér, viszont ha tetszik, ha jól érzed magad, ha jó vagy benne, akkor azért látod, hogy ott van az OFSEC logó, és igen, az majd szépen behúz téged egy fizetős tanfolyamra, vagy egy fizetős cetre. Tudtam, a Vulnhub, ők nem kínálnak vizsgát, nem?
Nem, semmi. Tehát az csak tényleg lehetővé teszi igen. Számodra azt, hogyha csináltál egy ilyen virtuális gépet, amin egy sérülékenységet ki kell használni, és szeretnéd ezt megversenyeztetni a világgal, hogy a közösség a nevedet lássa, és lásd, hogy játszanak vele, akkor ezt oda kiteheted.
Nem, szerintem tényleg ennyi, hogy egyszerűen ezeket a kisebbeket felvásárolják, de megtartják a nevet, szóval nem húzzák be totál OFSEC alá, megmarad a régi név, és ezáltal új ügyfelekhez juthatnak. Amúgy mióta említetted, hogy OFSEC, azóta az OSCP song szól a fejembe, azt mindenképp linkeljük, majd az zseniális.
Nagyon szeretem, az tényleg jó. Na, de van egy másik OFSEC-es hír is, ami viszont egészen más irányú, és nagyon, szintén nagyon érdekes. Aki hallott már az OSCE-ről, az tudja, hogy az a Cracking the Perimeter nevű képzésnek a bizonyítványa, illetve ennek a képesítése a vizsga után ezt kapja meg. Én is megcsináltam, ez egy 48 órás vizsga eredménye, és eléggé, hát igazából exploit fejlesztés és fejlett sérülékenységek kihasználása. Jó, nagyon jó tréning, viszont bírálták az utóbbi időben már, hogy hát elavult egy kicsit az anyag. Tény és való, hogy nagyon-nagyon az alapokat tanítja, viszont azokat nagyon mélyen, és úgy gondolom, hogy egyébként amit tanítanak benne, még ha egy kicsit elavult is már, mert mondjuk már Windows 7-ek például nincsenek üzemben, ugyanakkor magát az exploit írást remekül megtanítja. Tehát nagyon jó a tréning, és mindenkinek sok ajánlom, viszont ez változik. Ezt a képzést, ezt úgy, ahogy van, kivezeti az OFSEC, tehát nem lesz többi Cracking the Perimeter tanfolyam, az megszűnik, és az OSCE megszerzése az 3 vizsgából fog állni, 3 tanfolyamot kell elvégezni. Olyan jó, hogy most nem én zajongok. Tehát 3 tanfolyamot kell elvégezni, és 3 vizsgát kell tenni azért, hogy ezt megszerezze valaki. A jó hír, az igazán jó hír azért az, hogy az OSCE tagok, tehát akik megszerezték az OSCE képesítést, ők örökre OSCE-ek maradnak. Tehát itt nem arról van szó, hogy most akkor újra kell vizsgázni, meg hogy évente meg kell újítani, meg ilyesmi, ezt egyszer megcsináltad, az leszel. Tehát innentől kezdve bizonyítottál, és maradsz OSCE. Viszont akik a későbbiekben szeretnének ilyen certifikátet, annak ezt a 3 tréninget le kell tenni, ami egyébként az Advanced Web Attacks and Exploitation Trainingből, aminek az OSWE vizsga az eredménye, vagy hát plecsni az eredménye, illetve 2 új tanfolyam jön még ehhez, ami még nem tudjuk a nevét, 2020 végén indul az egyik, akkor lesz bevezetve, és 2021 elején pedig egy másik, és akkor ebből a 3-ból, ha ezt a 3-at valaki leteszi egymás után, akkor megkapja az OSCE képesítést. Hát nem gondolom, őszintén egy kicsit örülök azért, hogy...
Ezt akartam mondani.
Hogy
ezzel jól jártam.
Hogy ezzel én valószínűleg jól jártam, meg mindenki, akinek megvan már ez a certifikétje, ő jól járt.
De ugye? Nem biztos, mert általában ugye ez számszerűsítve van, tehát hogy minél több ilyen sokbetűs mozaikszot tudsz magad mellé tenni, annál jobb vagy. Tehát lehet, hogy mondjuk most megcsinál ezt a 3-at, kapnál 3 külön ilyen mozaikszót, és jobb lennél, tehát lennél, mit tudom én... OSCE, OSCE, OSCBE. Hát
de nem most elvileg ez az OSCE, ez most magába fog foglalni 3 plecsnit, nem? Vagy 2-t?
Így. Tehát
jó,
a régi
de ez csak egyet írsz ki az aláírásodban, nem 4-et.
Jó, de a HR az abszolút fel van készülve, és tudni fog, hogy egy mögött 3 vizsga van igazából.
Hát itt nem a HR a kérdéses, hanem az arcod, tehát minél szélesebb az aláírásod, annál nagyobb a... Szóval érted?
Amúgy ez érdekes, mert az OSCP-t annak idején beírtam mindenhova az aláírásomba, és az OSC, mióta az OSCE megvan, azóta nem írom be sehova. Se az OSCP-t, se az OSCE-t. Tehát így valahogy így...
Lehet, hogy ez egy exploitálható dolog.
Minden esetre visszatér az eredeti hírre, tehát...
De miért nem? Amúgy, bocs.
Miért nem?
Miért nem írod be?
Azért nem írom oda, mert...
Mert már tudja, hogy tudja. Nem kell így elhitetni magával, mint te a cispödet, vagy mit van neked.
Ez a helyzet, hogy egyébként a jobrólomhoz nem tartozik szervesen hozzá. Tehát én, amit csinálok, az, tehát amit nap mint nap végzek munkát, abban az OSCE nem annyira, tehát nem releváns hozzá. Az a mindset, az a készség, amit ott elsajátítottam, az nekem a mindennapi munkámban nem nyilvánul meg, nincs rá szükségem. Úgyhogy épp ezért nem is írom oda.
Ez nem erről szól.
Ez nem tudom,
nem. Nem.
Ez farok hosszabbításról szól, úgyhogy...
Hát jó, de ha valakinek elég hosszú... Most nincs itt Béla, tehát valakinek fel kell vállalni a következő
szintet,
így van, és hát most mit mondjak? Na, jóga során is állandóan pakolgatnom kell azért, hogy nehogy becsípődjön. Na, elkalandoztam. Tehát az a lényeg, hogy három tréning lesz, meg három vizsga, és akkor lesz a OSCE. Egyébként meg nyugodtan megcsinálhatod az OS, ha már OSCE vagy, attól még megcsinálhatod az újat is, illetve megszerezheted az OSWE-t magadtól, csak azért, hogy meglegyen, meg azért, hogy up-to-date legyél, de való igaz, hogy az OSCE egy, tehát nem a leg, mondjuk úgy, hogy nem a leg modernebb, és nem a leg, hát napra készebb technikákat, vagyis igazából a technikák azok örökök, hanem a ezt hagyjuk, nem menjünk ennyire bele, elmondtam, kész, jó? Mert túl van tárgyalva. Úgyhogy az offsetnél ilyen változások vannak. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ez a két tanfolyam. Beszámolunk róla, hogyha ezek kiderültek, hogy mi a nevük.
Na, köszönöm a lehetőséget, hogy elolvashattam a híreimet, azt a 40-et. Nem igazából egy volt, amit nem teljesen értelmeztem, de nem erről fogok beszélni. Azt áthozom jövő adásba. Amivel mesélni akarok nektek, hogy ugye viszonylag kritikusan kezeltük a torrentezés tényét, illetve annak a használatát. Ez a mostani VIP adásban, ami a publikus feedback kijött, azt tudhatjátok, és ez volt kérdés is, hogy hát alapvetően nem kell a torrentezéstől egy ilyen sátánt látni, hiszen nem az a lényeg, hogy a technológia milyen, hanem az a lényeg, hogy mit csinálunk vele, mert a torrentezésnek vannak hivatalos és tudományos részei. Ilyen a mostani hírben is a felhasználása, hiszen torrent oldalakon a research és development része az Intelnek hát elérhető volt, mármint hogy az ott tanulmányozott adatokat azt ellopták, és a 20 gigányi Intel-es fejlesztést tettek elérhetővé, letölthetővé. Alapvetően én nem érzem azt, hogy torrentezést azt tiltani kéne ilyen szempontból, hiszen láthatjuk, hogy tanulhatunk. Az egy másik kérdés, hogy jogilag ez se éppen védhető. Mi is történt itt igazából? Tehát, egy volt Intel-es alkalmazott volt az, aki ezt letöltötte, tehát az Intel azt mondja, hogy nem volt kompromitálva a hálózatok meg a rendszereik, tehát nem törtek be hozzájuk, nyugi van, nincs baj, hanem hát valakinek volt jogosultsága, és igazából ellopta az adatokat. Tehát, hogy nem volt betörés, csak insider job. Akit érdekel, vagy aki tudni akarja, hogy milyen sérülékenységek lesznek a következő években az Intel termékeiben, azok olvassák el a cikket, valószínűleg töltsék le az adatot, majd küldünk torrent linket. Tehát, hogy ez azért kifejtheti, vagy kihathat arra is, hogy a következő támadások és hardware-es hőlékenységek hogy fognak kinézni, illetve most tudhatjuk, hogy mifelé megy az Intel, tehát ugye ennek nem csak a hacker széna felé van érdekessége, vagy érdekessége, hanem a konkurenciába is. Még jó, hogy az Apple időben átállt, hogy saját fejlesztési processzorokat használjon, és így nem lesz baj, mi védve vagyunk, szerencsére a Macintosok azok nem lesznek támadhatóak, kivéve, hogy az Apple engedélyez egy ransomware-t, vagy hát egy advert az Apple Store-ba, de hát ez bárkivel előfordulhat véletlenül. Ja, úgyhogy az Intel-ről nagyjából ennyi. Kíváncsi vagyok, hogy a következő években milyen ehhez köthető sérülékenységek fognak megjelenni, biztos vagyok benne, hogy fognak, de nyargaljunk kicsit át más kedvenc gyártónkra, aki hajlamos hibákat véteni. Ez a Google Chrome-nak a hozzábe épített hibája, vagy sérülékenysége, amiről beszélnek azok nektek. Nem tudom, tudjátok-e, mi ez a Content Security Policy?
Most a hallgatókat kérdezed?
Igen, és várjuk,
hogy várjuk
a telefonálókat.
Ez a CSP, és ez arra való, hogy aki ezt megvárjuk.
Ez a válasz, az a CSP.
Hát mert így hivatkozunk, hogy CSP. És azért ez a válasz, mert ugye ez felel azért, hogy aki ezeket a, vagy ezt a szabályozást, ezt a funkciót használja a browserbe, az meg tudja gátolni azt, hogy a látogató adatait kompromitálják, ellopják, és ezt felhasználják. Na most ezeket az adatokat, illetve ezt a CSP rendszert, vagy a Content Security Policy rendszert, ezt nem a Chrome egyedül használja, tehát ez a Chromiumnak a része, és olyan böngészők is, mint az Opera, Edge, hogy ez Microsoft is most már sajátját azt Chromiumra építi, illetve Mac-es és Androidos böngészők is használhatják. A Perimeter X Cyber Security, ez kicsit ilyen Malcolm X-es researcher szerint, Gaul Weizmann szerint, ez nagyjából hát ilyen több millió vagy milliárd user-t jelenthet, hiszen ha nem csak a Chrome-ot nézik, hanem összes többit, aminek köze van a Chromiumhoz, akkor az elég népes, és ez úgy tűnik, hogy a 84-es patch vagy egy változattal, ami júliusban került ki, azzal fixálják, úgyhogy továbbra is azt kell, hogy mondjuk, amit eddig mindig is, hogy fixáljunk és frissítsünk. Egyébként ennek a bugnak a CVE száma, hogy lássátok, hogy készültem, ez a CVE 2020, meglepő, hiszen 2020 van, 6519, tehát az a 6519-es, és hát akkor közeli oldalakon megtaláljátok a teljes leírást. Na most ami érdekesebben, hogy vannak olyan oldalak, amik nem érintettek ebben a bug kihasználásban, vannak a jó fiúk, akik ezt így valahogy meg tudták védeni, viszont vannak olyanok is, akik igen, például TikTok, Facebook, Gmail, Instagram, WhatsApp, a Wells Fargo-t, azt nem tudom mi, de ott van a Zoom is például közte, úgyhogy aki ezeket használja, az mindenképpen figyeljen oda, hogy frisse legyen a böngészője. Ami engem kicsit azért megnyugtat, hogy a Google Play az nem érintett, tehát a Google Play Store az biztonságos, a LinkedIn, PayPal, Twitter és Yahoo meg Yandex az szintén a biztonságos oldalak közé tartozik ilyen szempontból. Na most én ezeket így olvastam, akkor úgy voltam vele, hogy ez érdekes, tehát én használok Chrome-ot, meg sokan a cégnél is használnak, és akkor most jól meg leszünk csinálva, és ez veszélyes. Aztán rájöttem, hogy hát igazából van frissítés hozzá, úgyis mindig frissít a böngészőm, úgyhogy nincs baj, de nézzük mégis, hogy lehet ezt kihasználni. Na most itt van az érdekesség.
Várj, mielőtt még belemegyünk, csak hogy meg tudják a hallgatók biztosan, hogy mi az a Content Security Policy. Ez a HTTP Response.
CSP. El lett magyarázva, az köszi. A CSP.
Jó. Ez a HTTP Response Header-be kerül be. Ugye a HTTP Response Header az a böngésző számára a meghívott weboldalt szolgáltató szerver által nyújtott válasz, üzenetnek a fejléce, és ez alatt jön a maga a tartalom, például a HTML oldal. Na most, ebben a headerben, ebben a fejlécben különböző mindenféle direktívákat lehet megadni, többek között azt is, hogy mi legyen a Content Security Policy-a ennek a weboldalnak, ami letöltődik, és gyakorlatilag ez arról szól, hogy például honnan engedélyezett a scriptek futtatása, milyen doménről. Tehát a cross-site scripting támadásokat például kiválóan lehet vele védeni, meg a clickjacking támadásokat, meg hát egyéb ilyen code injection támadásokat. Tehát lehetővé teszi azt, hogy beszabályozzuk, tehát megmondjuk a böngésző számára, hogy te figyelj, ez az oldal, ezen az oldalon nem futhat máshonnan script, csak a saját scriptek, illetve a saját oldalon a per scripts directory-ban lévő scriptek. Ha máshonnan van script, akkor azt nem fogja lefuttatni a böngésző, jó? Tehát erről szól a Content Security Policy, és ezt hogyan lehet ezt kihasználni?
Úgy lehet kihasználni, hogy kapaszkodjatok meg, előbb fel kell törni a weboldalt, a webszervert az adott oldalon, tehát mondjuk a TikToknál, a Facebooknál, az ESPN-nél, a Gmail-nél, Instagramnál, tehát fel kell törni őket.
Sima ügy, reggel nyújtózkodás közben általában ilyet szoktam.
Igen, ez a könnyebb rész, igen.
Aztán meg kell érteni, hogy hogy működik az oldal, és ja, leírják a példát, hogy hogy lehet ezeket feltörni. Például root force passworddal. Tehát, hogyha mondjuk te rootforszolod a TikToknak, vagy a Gmailnek a login fieldjét, és be, sikerül, tehát rootforszolod a usernek a passwordját, mindegy, tehát fel kell törni ezeket a webszervereket, onnantól kezdve meg tudsz olyan kódokat injektálni, hogy ez lefusson az adott böngészőbe. És akkor elkezdtem így vakarozni, hogy aha, tehát, hogy sérülékeny a böngészőm, de hogy ezt kihasználják, és az adott oldalnak a policiát megkerüljék a CSP védelmét, ahhoz fel kell törni az adott oldalt.
Erre? Aha. Erre nem gondoltam.
Hát azért annyira nem kakiltam be ettől, tehát hogyha már feltörjük a Gmailt meg a Facebookot, akkor onnantól kezdve nem gondolkodnék azon, hogy hú, olyan, vihetik még el. Tehát hogyha ha már ott vannak, akkor minek a böngészőmmel cseszekednek, akkor ott van mindenem. Hát akkor viszik.
Igen, ez kicsit olyan, hogy hogyan juss be a kerti kapun, először mászlát a kerítésem,
már,
igen, már bementem az ablakon, már körbejártam a házban, de összeszedem bent a házba a kulcsot, és kimegyek, és kinyitom
az ajtót. És megkeresed, hogy melyik az a kulcs, ami nyitja a kert kaput belülről.
Igen, úgyhogy azért mondom, hogy kicsit így elvesztettem az érdeklődést, és tudod, ez a desk flippel, jó, de kell valami content, mert Béla úgy lelép, akkor nekem kell itt vinni, mert szengel nem számíthatunk, mint tudjuk. Úgyhogy hozok érdekes híreket. Nincs, nem biztos, hogy itt lesz a felvételem, mert nem tudjuk, milyen nap van. Nem.
Na.
Ja, nem, egyébként érdekesnek tűn, de ez még egy tipikus példa, az szerintem, hogy általában így nagyon nagyobb a füstje, mint a lángja, tehát, hogy bejelentünk valamit, úgy tűnik, hogy vége a világnak, és Jézusom írt Ivy Bastard-hossra. Miért kapok ilyen e-maileket? Támadják a hekis lángost, srácok.
Jó, már elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy támadjanak minket. Csúsztasd ide a csokit.
Szóval, hogy nekem ez kicsit így...
Pardon.
Három közül te tudtad a leghangosabban kinyitni.
De az megvan, hogy külön sávra másol a gép.
Behaladszik.
Jó, bocsi.
Nem gond. Szóval ez tipikusan olyan példa volt, amikor azt mondjuk, hogy jó, oké, tehát nem kell komolyan venni ezt. A következő hírmet viszont komolyan kell venni, mert megjelent az Instagramnak olyan phishing, vagy Instagram nevében olyan phishing oldalak, vagy phishing lehetőségek, ahol törökül beszélő helpdeszkesek. Nem tudom komolyan elmondani. Tehát igazából ez egy ilyen helpdesk phishing scam, tipikusan kattints ide, mert lejárt valamit, vagy ilyenek, és hát amúgy ez azért tűnik érdekesednek, vagy hangosabbnak, mert ilyen volt. Tehát általában e-mailbe jöttek ezek a scamek, és az Instagram nevében hívták fel a figyelmet, hogy valami történik a fiókodnál. Itt az e-mailben link kattintsa, blablabla. Bla. Na most ez jön Instagramon is, mint üzenet. Ja, tehát, hogy vannak botok, meg vannak scammerek, meg vannak phishing dolgok. Azért érdekes, mert azért az Instagram közösség az talán manapság már kicsit hangosabb, vagy hogy mondjam, népesebb, mint az e-mail. Tehát általában az emberek, hogy e-mailt kapnak, az már annyira nem izé, mint amikor, mit tudom én, szüleink jönnek az, hogy SMS-t küldenek, vagy MMS-t küldenek, és így nézze rá, hogy ez mi. Ez meg se tudom nyitni. Tehát le van tiltva.
Pontosan volt ez a sérülékenység néhány évvel ezelőtt.
Így van. Úgyhogy kicsit így az e-mail szerintem az már nem biztos, hogy a legjobb platformja a scamnek, meg a phishingnek, úgyhogy ezeket már Instagramon kell tolni. És ott azért rákatint az ember. Tehát, hogy annyira van a világban vagyunk, hogy jön egy izé, nyomod, hoppá, eltűnt minden adatod, és akkor ez így lehet egy érdekesség. Úgyhogy továbbra is azt kell mondani, vagy mondanom srácok, hogy ne kattintsatok Instagramon semmire, amiben lehet mostanában egyedül bízni, az egyrészt a hekislángos csatorna, ahol bejönnek a botok, néha posztolnak egy képet, ellopják az adataitokat és lelépnek, tehát hogy max ennyi történik, úgyhogy ezért azért felhívnám mindenki figyelmét a hekislángos Telegram csatornán, hogy hát azért nem biztos, hogy a legideálisabb a saját névvel, valós névvel ott lenni, én ezért vagyok Szenga nevében amúgy. De hogy azt...
Pedig Antenna nevében.
Hát igen, de azért látszik, hogy...
Én a Ninja nevében vagyok, hogy eltereljem a figyelmet magamról.
Az a jó, hogy Béla nevében senki nem tud lenni közülünk, hiszen ugye... Na, lássuk be. Nem hordunk annyi
adidaszt. Hiszen már bannolva van a csatornára.
Ja. Ja, tehát a saját névben az ilyen publikus csatornákon az én értem, hogy ennek van egyfajta ilyen vállalom az arcom és egyebek, de ez nem biztos, hogy az a hely, ahol az orosz hackereknek oda kell adni az arcunkat és adatainkat. Nem tudom, ez mindenki döntse el magának, de szerintem már beszéltünk. A másik, ami nagyon valid és biztonságos, ez a TikTok. Tehát a TikTokon jön valamit, nyugodtan rá lehet kattintani, az nem olyan dolog. Ott nincsenek ilyen phishingek, meg scamek, legalábbis én még nem találkoztam velük, viszont vannak hirdetések, most el akarják őket adni érdekes módon.
A safe place.
Igen, abszolút.
Tényleg ez ugye hol tart? Megvette a Microsoft, vagy nem? Teljesen le vagyok
valami. Hát nagyon balhék vannak, tehát hogy nem akarják megvenni, de meg akarják venni, nem biztos, hogy megvehetik. Ugye a Trump az mondja, hogy meg kell vegyék, tehát adott nekik 30 napot, hogy megvegyék, tehát ez mi? Eldöntött az USA elnökeként, hogy ugye kedves kereskedelmi cég, van 20 napot megvenni. Vedd meg, kész. Nem érdekel mennyi, vedd meg. Tehát ez kicsit ilyen na mindegy, amerikás. Egyébként abban a könyvben, amivel meséltem neked, Szenga, most adtok Trumpnál, és nagyon fáj olvasni az emberhez, hogy kihült ide, és miért van itt, és ez az americanization, ez miért ilyen.
Róla abban a könyvben is sok van, amivel kapcsolatban előjött, igen.
Felírtam, csak nekem az a bajom, hogy ez a könyv után, én most már begyűjtöttem 3 olyan könyvet, ami szórakoztató ponyva, mert hogy egyszerűen nagyon jó, nagyon informatív, de nagyon nehéz olvasni, és nem csak a nyelv miatt, hanem ugye vannak benne ilyen érdekes szavak, tehát ilyen politikai szlengek, és ez nekem nagyon nem. Én nem vagyok annyira feka, mint a feka, de azért ez a politikai duma, ez nekem nem biztos annyira a hétköznapján fekszik, főleg angolul, tehát hogy azért így, de egyszerűen nem akarom abba hagyni, tehát nagyon nehezen, általában úgy van a játékokkal, filmekkel, könyvekkel, sorozatok, hogyha nem élvezem, akkor ott dobom ki, tehát megyek a következőre, hiszen nem ír annyit az időm, hogy beragadjak egy ilyenbe, viszont ezt nem akarom kidobni, mert hogy érdekes, csak nehezen haladok vele. Na mindegy, viszont vettem már más könyveket, hogy pótoljam és stresszeljem magam, hogy minél hamarabb végezzek ezzel. Trump, meg TikTok. Kína viszont azt mondja, hogy nem biztos, hogy ők el akarják adni ezt.
Tehát, erre szokták azt mondani, hogy milyen szép ez a TikTok, nehogy valami baja essen.
Igen. Mennyi az idő, nem volt a TikTokon. igen, tehát ez a klasszikusok, hogy egyébként nem értem, hogy miért. Már mint hogy értem, hogy Amerika miért akarja megvenni, hiszen ugye Kína is használja, hogy kémkedjen mindenki után rajta, meg adatok, meg agymosás, meg ilyesmi, és ez Amerikának is egy nagyon jó platform lenne, hogy agyot mosson bele. Nyilván nem ezért használnák, vagy akarnák megvenni, de hát ez egy jó platform arra, hogy tudjál befolyásolni embereket, és ezt most minden szélső jobb vagy baloldali politikai nézet nélkül, hát ez mindenki nézi, minden fiatal ott van, hát egyértelműen lehet vele játszani. Úgyhogy ja, ne használjátok TikTokot egyébként. A Instagramot azt meg óvatosan szkemmek, ha nem kattintunk, max, hogy a táskát adnak, de akkor küldjétek el nekem is a linket, mert érdekes lehet most megint a táskát kell vennem, úgyhogy ha fél éven táskát látok olcsón, akkor küldjétek. Na de, kicsit így Szengát szeretném challenge-elni, vagy triggerelni. Tehát egy nagyon jó témát találtam, ez igazából egy ilyen, szintén az RSS feedembe a két recept között jött elő, hogy Elon Musk bejelent valamit. És a kedvenc űrlakónk az most egy újabb cégével publikált egy hírt, hogy ő egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy API-t épít emberi agyba, tehát hogy akar egy ilyen biointerfészt a számítógép és az emberek közé, tehát hogy te rágondolsz, hogy TikTok videót csinálsz, és már nyílik a telefonodon vagy hogy épp el akarsz indulni, és akkor az autóhoz már elindul, fűti magát, melegíti magát. Úgyhogy lehetővé tenni, hogy egy USB portot ültessünk mindenki koponyájába, a homlokot tájéken, az úgy tök jól néznek is szerintem, hogy most gondoljátok bele, tehát nem kell, mit tudom én, mondjuk USB-C és akkor csak leféled a portot, tehát hogy így ülsz, csatlakoznak az, hogy fejjel az ajtóba. Nem, egy ilyen valamilyen mikrocsipet akadnak beültetni, még nem teljesen értem, tehát nem olvastam el teljesen a leírását, de annyira nem akartam ezzel foglalkozni, mert egyszerűen irritál az ember és idegesít, de maga az elmélet, az a elgondolás, van egy csip a fejedbe, amivel meg tudsz szólítani a számítástechnikai eszközöket. Akár mobiltelefon, tehát mit tudom én, csak rágondolsz, és akkor kapsz egy üzenetet, vagy mit tudom én, nem feltétlen kell, a kezedbe fogd a telefont, hogy mondjuk a zenét válts rajta.
Vagy, mondjuk, hogyha a website kéri a másodlagos, második lépéses azonosítást, a kétfaktoros azonosításod, elég rágondolnod a website-ra, és megjelenik a fejedben az OTP jelszó. Tehát egyszerűen eszedbe jut az, amit a telefon generált épp neked.
Vagy mondjuk, hogyha jön a captcha, hogy válasz ki a taxit, akkor csak rágondolsz, hogy megképe melyik a taxi.
És jön, telefonálnak, hogy itt a taxi a ház előtt, hova menjünk, uram. De egyébként, tudod mi az érdekes? Az, hogy valakivel beszélgettem az interneten arról, hogy ő már így kezd, tehát ő úgy van vele, hogy neki ezek a billentyűzet, meg egér, meg ilyenek, ezek ilyen kőkorszaki baromságok, és hogy ő nagyon szeretne Neuralink adaptert a fejébe, és ezért folyamodni fog. És ezt még jóval azelőtt, hogy ez a hír kijött volna, ezt így mondta.
De hova? A kormányhivatalhoz? Vagy?
Én nem tudom, de hogy ő ehhez szeretne egy ilyenért folyamodni, és ő ezt nagyon komolyan gondolja, ő szeretne tesztalany lenni, és hát ő azért lobbizik, és akkor úgy voltam vele, hogy oké, sokan lobbiznak azért, hogy mit tudom én, az autók ne üzemanyaggal menjenek, hanem napfénnyel, meg vízzel, meg ilyenek, rendben. És akkor itt van a hír, hogy wow, tehát így megcsinálták ezt, és akkor...
És megint nem te, ugye, mert neked is volt ilyen ötletem.
Ja, hát persze, nyilván, tehát én már régóta egyébként azon gondolkodtam, hogy milyen király lenne, hogyha nem kéne, tehát hogyha le lehetne az agyunkból a fényképeket, a képeket tölteni, amit akarunk a számítógépre. Mert ugye nem mindig tudunk fényképezni, szóval vannak pillanatok, amiket így elmulasztunk ezáltal, hogy ezt meg akarom mutatni másnak, de csak én láttam. Akkor hogy? Nyilván ez implikálja azt is, ugye, hogy vannak dolgok, amiket nem akarok senkinek megmutatni, amit én láttam. Azok ott sötéten vannak, sőt, igazából vannak dolgok, amiket én magam se akarok látni, pedig már láttam. Tehát ez a legrosszabb. Van erre, az angolnak van egy ilyen kifejezése erre, hogy it cannot be unseen.
A kedvenc kifejezésem, igen.
Igen, ezt magyarra nem lehet lefordítani, tehát nem lehet nem látottá tenni talán ez a dolog.
Nem lehet látottá. Ja, nem látottá tenni. Ja.
Ezt a dolgot nem lehet nem látottá tenni. Egyszer, azért volt ilyen egyébként az ISIS-nek az a kampány videója, amit egyszer éjszakai műszakban véletlenül megnéztem, és ott konkrétan fejezték le az embereket a tengerparton. Nem akarom, meg most is rossz visszagondolni rá, borzasztó trauma volt csak látni. És akkor azt kívántam, hogy basszus, bárcsak nem láttam volna ezt a videót. Na mindegy, elkanyarodtunk.
Ez kapcsolódik kicsit az a podcast, amit talán már meséltem nektek, hogy érdemes így Darknet Diaries mellett ilyen security témában hallgatni. Ez a rendőr főtös százados ezredes, nézek, hát Szenga, mi?
Százados.
Ezt a rendőrszázados vendégünktől hallottam, vagy jutottam el ehhez a podcasthez, ez a Bellingcat podcast, és ebben kezdi úgy a második évadot, hogy ők kapnak ilyen, néha ilyen assignmenteket, ilyen feladatokat, hogy na most ezt kell kinyomozni, és ez egy ilyen online osintes csapat, hogy nézegessenek meg fényképeket, és kezdjenek el, és úgy vezeti fel, hogy vírusként terjedt ez a videó, és hát elkezdi mesélni, hogy mit lát, és konkrétan két anya gyerekével, akiket utána lelőnek, és ahogy ezt így elmeséli, hát az eléggé gyomorforgatóan szorongó, és aki ezt így végignézte. Hát igen, ez is egy szeretném, hogyha nem láttam volna ezt soha, de szerencsére nem jutok el ilyenekhez soha, és így nagyon örülök, hogy ezek mondjuk TikTokon nem jelennek meg, mert tuti felfutnék, és ez nem jó. Ja, hogy jutottunk ide?
Amúgy van egy ilyen film, bocs, csak a Robbie Williams-szel. Szóval, amikor ugye ez a, hogy csecsemőként beépítenek a fejedbe egy ilyen kis csippet, ami kvázi rögzíti az egész életedet, és hogy neki ez a melója, hogy ilyen ravatalokra, hogy összevág egy ilyen videót az életedből.
Az életed filmjét rakja össze.
Igen.
Ő is talál valamit valakinek, ugye a film ilyen, vagy valami ilyesmi?
Igen. Talál olyat, amit nem akar ő se látni.
Mi a címe ennek?
Azt hiszem álmatlanság talán.
8 mm.
Nem, az más.
Azt hiszem álmat, inzomnia, azt hiszem.
Az így, mint úgy jöttünk ide, hogy ugye Elon Musk...
Ja, az Elon Musk is a chip, igen. Tehát, hogy igazából egyrészt nyilván van ennek előnyei, bár ilyenkor mindig előjön belőlem az, hogy kellene nekünk ennyire felgyorsulni, hogy már neki is kelljen a telefonhoz nyúlni, vagy nem tudom bármi ilyesmit csinálni. Ez szerintem nem. Tehát minél több év van vagy több gyertya van a születésnapi tortámon, annál inkább gondolom úgy, hogy le kéne lassulni. Lehet azért, mert már látom a fényt az alagút végén, és valami dudál.
Túl gyorsan közeledik, igaz?
Igen. Tehát, hogy már valamit nem akarok annyira gyorsan haladni, és inkább leteszem a telefont, és inkább kézzel csinálom. De ennek van egy másik oldala is, és ez inkább érint minket, ez az IT biztonság oldala, tehát, hogy nyilván nem lesz soha teljes mértékben biztonságos egy ilyen technológia hackerek szemében, tehát azért elég sok cyberpunkot játszottam, meg elég sok Shadowrunt ahhoz, hogy tudjam, hogy jönnek a dekások, és egy jackkel bármikor felmennek, és meghekelik az agyamat utána, úgyhogy nem biztos, hogy ilyen okörménesztés, és tehát, ahogy most nézzük a rohanó technológiát, IoT, ugye, még egy buzzword szengának, hogy ne, ha Musk nem volt elég, úgyhogy az IoT-t is látjuk, hogy mennyire stabil, és mennyire masszív, és mennyire jól működik, és körül van bástyázva, úgyhogy ezek után én nem akadnék IoT-t a fejembe, meg sehova.
Amúgy nem az álmatlanság, hanem a Final Cut vágott verzió. Az álmatlanság az Al Pacino-val. Te Robbie Williams, te tök más. Ja, én se szeretnék amúgy chipet a fejembe, meg az a baj, ami Elon Musk-tól jön, én attól már kicsit úgy már abban, hogy egyszer rosszul vagyok.
Meg a szükséges rossz az életünkbe, tehát hogy a nagyon jó vizionárius és nagyon jó elméletei vannak, és tök jó, hogy ezt meg tudja csinálni, amit ő végigvisz.
De nem tudja megcsinálni.
De meg tudja csinálni. Tehát, nem lett volna Elon Musk, akkor szerintem a villanyautóknak nem lett volna ilyen térfordítása, vagy nem, az, hogy az egyáltalán elmenjünk.
A Teslával nekem nincsen bajom. Hanem...
Aha, olvastad a Teslának a legújabb sérülékenységi riportját? Következő adásban úgy is elmondjuk, akár tetszik, akár nem.
Nem úgy nincs vele bajom, mint a koncepció, nem, az tök jó. De a Mars, hogy mondják, terraformálása?
Hát ez
a csípés, szóval ezek ilyen, az én fejemben, ezek ilyen bedobott sztorik, amit nyilván mindenhol címlapra kerül, mert úristen, mert az Elon Musk megint megnézte a sci-fi teste, és akkor holnapra bedobja, ők ezt megcsinálják.
De figyelj, most akkor nézzük azt, hogy a Marsos téma, tehát hogy oké, az, hogy a Marsot földiesíteni, vagy hát formálni, az egy vízió, aminek viszont az a következménye, hogy elkezdett hozzá űrhajókat és űrtechnológiát fejleszteni, és rengeteg pénzt és támogatót beletenni, és itt vannak az újrahasznosítható rakéták, amik viszont egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és jó dolog. Vagy ott van mondjuk az, hogy megcsinálja a Infinity Loop, vagy mi annak az alagút rendszernek a neve, ami szintén egy jó dolog, hiszen nagyon gyorsan tud, nagyon hatékonyan és költséghatékonyan utazást a Földön létrehozni. Az más kérdés, ez valaha meg fog-e valósulni így. De ezek a víziók, hogyha mondjuk ennek egy 10-20%-a a végén megvalósul, az egy hasznos dolog. Nyilván a maga a buzz meg a hype körülött, ami valószínűleg kell hozzá, hogy ez tovább menjen, hiszen másképp nincs befektető, nincs semmi. Ezeket én kiveszem az életemből, és az, amit nyerünk vele, azt meg úgy köszönöm, és oké.
A lényeget elmondtad, hogy hát igen, hogy ez mikorra fog megvalósulni, és nekem ez a problémám, hogy az a helyzet, hogy nagyon nem fogunk eljutni a Marsra, mert nagyjából a Marsra jutás előtt 300 évvel már a Föld lakhatatlan és élhetetlenné válik a jelenlegi tendenciák szerint, és kicsit őszintén szóval ezért idegesít, mikor nyilván tudom, hogy sokan most ilyenkor felélegeznek, mikor meghallják a Muskot, hogy hú, akkor végül semmi para, akkor lehet tovább pusztítani a Földet, mert akkor megyünk a Marsra, a következő megálló Mars, és hogy valójában nem gondolom, hogy erre kéne ilyen energiákat fordítani, azért is, mert egy lehetetlen küldetés, ha itt gyökeresen nem változnak a dolgok. Én azt értem, hogy van tök sok pozitív hozadéka a fejlesztések, kutatások, ezt aláírom, csak hogy embereket egy az, hogy hamis reményekkel etetném, másrészt meg ilyen dolgokba kapaszkodunk bele, ahelyett, hogy a nyilvánvaló és jelenlévő problémákkal foglalkoznánk.
Lehet, hogy nem is a Mars terraformálása történik most.
Hanem azt Nikelszi.
Hanem a Föld Marsra formálása. Ön lassan ott tartunk egyébként.
Hát nekem volt egy elmélete, meg ezt sokan mondják, ugye, hogy az Elon Musk az nem a Földön lakít, vagy gyík ember, vagy nem minden százni. Tehát ugye egy marsi, és azon dolgozik, hogy a Földet marsiasítsa.
Ismerünk egyébként marsikat, például Anikó is, ugye?
Így van, így van. Na, Mars haza. Találkozunk jövő héten. Sziasztok.
Hát, és mi lesz a passzbőröd el?
Találkozunk jövő héten. Sziasztok. Mondjad a jelszavaidat. Egy a jelszó.
Na, figyelj, képzeld.
Mondjad már, nem megy az adás, de mondjad.
Itt van a kis fehér csodalaptopomon egyébként, amit az egyik kedves hallgatónktól kaptam.
Ha megint ez a érted, most nincs itt Béla, egyből jöhetnek itt a White Supremacy dolgok.
Ez ajándéknak minősül, ez tele, nem korrupció?
Te figyelj, egyébként
nem vagyunk cég.
Egyébként egy forintért ment volna vaterára a készülék, És én úgy voltam vagy, akkor én szívesen behúzom tőle, és nekem adta.
Ninja szerintem csak engem majmoltat. Nekem van neked almás van telefonom, fehér, van igen. Almás laptopom, most neki volt Samsung telefonja, most van Samsung
van laptopom. Samsung laptopom egyébként, de nem kell irigykedni, mert ez egy Intel Atom processzoros, kb. Több mint 10 éves netbook, tehát gyakorlatilag a Raspberry Pi-ja műhelyemben erősebb nála, de azért tök jól lehet vele látni, a Trello-t lehet vele nézni, és így arra pont jó nekem, hogy így az adás vázlataimat lássam. Na de, betöltődött most már itt ez a kis weboldal. Képzeljétek el, hogy a Tata Consulting Services nevű indiai cég, amit ugye ismerünk, mert a szakma szűk, és hallunk róluk, egy olyan awareness kampányt indított.
Ez a DCS, nem?
Fogalma sincs. Egy olyan awareness kampányt indított, hogy az alkalmazottaknak a jelszó használati higiéniáját szerették volna ugye emelni ezzel, készítettek egy 2D platformer játékot, ami...
Mi van?
Tényleg, tehát egy számítógépes játékot készítettek, ami, hát ugye, mert ugye mit lehet csinálni? Lehet csinálni azt, hogy leülteted az embert, és végignézetsz vele egy videót, ahol elmondják, hogy a jelszavad legyen 8 karakter hosszú, és legyenek benne speciális karakterek, blá, 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 és halálra untatod vele. És már mindenkinek a könnyökén jön ki. A másik alternatíva, csináltak egy játékot, ahol egy ilyen dzsungel környezetben, mint a Super Mario kell így mászkálni, egy kislányjal, akit úgy hívnak, hogy Soma, valószínűleg indiaiul ez nem férfi név, Somaként ugye ez férfi név, de ha indiai környezetben nézünk, valószínűleg nem az.
De.
És ilyen, mindegy, ilyen cuki kis állatok vannak benne, akikkel találkozik, és akik így elmondják neki a jelszó heurisztikai alapokat, tehát hogy mit tudom én, hány karakternek érdemes lennie, mit jelent az, hogy ha van benne speciális karakter, stb. És végig kell menni a pályán, mondjuk az első pályán, és a pályák között, a végén létre kell hozni egy jelszót. Ezt a jelszót az állatok ellenőrzik, tehát így oda jön a róka, és megnézi, és azt mondja, hogy jó, ez elég hosszú. Aztán oda jön a sündisznó, és megnézi, és azt mondja, hogy jó, ebben van speciális karakter. Aztán oda jön a izé, tök mindegy, tehát így végignézik. Aranyosan animált az egész, majd jön egy figyelemelterelő rész, zseniális, ahol mit tudom én, tábortüzet kell gyújtanod. És akkor neked kell összeválogatnod hozzávaló a resource-okat, összeválogatod, megcsinálod a táborcsizet, stb. Ezzel így elterelik a figyelmedet. Ezt követően, figyelj, most jön a trükk, a következő lépés az az, hogy ugye átfordul a nappalra az éjszaka, elalszik a tábortűz, és hopp, mi is volt a jelszó, amit beírtál? Írd csak vissza, légy szíves. És ezzel vissza kell azt a jelszót írnod, amit az elején beadtál a tábortűzi készítés előtt. Ezáltal megtanultad azt a jelszót gyakorlatilag, meg tudtad memorizálni magadban, és jön a kettes szint, ahol további bonyolultságokat tesznek bele még a jelszóba. Minden esetre nézzük inkább egyébként gyönyörű, meg tök cuki az ötlet, nézzük inkább az eredményt. 5000 részvevő próbálta ki a cégnél ezt, és hát a visszajelzések alapján több mint 90% szórakoztatónak, edukatívnak és hasznosnak találta, és a jelszó higiénia jelentősen javult a vállalatnál. Most ugye azt mondja erre az, akitől ezt én hallottam, hogy valószínűleg azért lettek jobbak a jelszavak, mert a felhasználók a fejüket verték a billentyűzetbe kínjukban a játék hatására, de például már az is egy jó hozadéka ennek, hogyha például a játék során őzit használsz, password generátort kezdesz használni, és akkor azt használod, mert akkor elkezdted használni a password managernek a password generátor funkcióját, és akkor már valószínűleg van password managered, és már is nem újra hasznosított jelszavakban gondolkozol. Úgyhogy a kis videót, ami erről szól, egy előadást és a játék demóját, nézzétek meg, ott van a show notes-ban. Szerintem nagyon-nagyon tanulságos és nagyon cuki kis ötlet. Ha valaki szeretne ilyen kampányt csinálni, akkor csapjon bele és írjon játékot.
Amúgy egyre több ilyen van, például nálunk is a cégnél, ahol dolgozom, ilyen volt a kötelező, mikor még új belépő voltam, ilyen volt a kötelező InfoSec training, szóval ez ugye gamification, ez a mostani buzzwordünk.
Ez már lejárt, de oké. Okay.
Jó, még a boomereknek okay, ez gamification. És hogy ott konkrétan volt ilyen, hogy igen, csináltam a feladatokat, animáció ilyenek, és hogy ilyen Mario-szerűen így üldöznem kellett a gonoszt, aki rohant el a cég adataival.
És így lesz CISSP, tehát így lesz CISSP, Mario-val rohant az adatokat
elüldözni. Hát úgy volt, hogy összegyűjtettem 1000 pontot azon a részt, és odaadták a CISSP puppit.
Így felugrattál a fejedre, kiütötted a gombát, és akkor kinyomtatta a gép. Kinyomtatta a gép a CISSP papírt.
Hát jó, mindegy, majd küld át a linket, ilyen CISSP nekem is kell. Na, jövő héten. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!